Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Hit és Tudás műsorát hallják. Nárai Szabó Gábor vagyok. 10 éve, hogy Gaják János atya és Brodsky beállt a fejébe, megszületette gondolat, állandó műsort kellene indítani, mely a megismerés két formája, a hit és a tudás viszonyát, összhangját mutatja be az érdeklődő hallgatóknak. A gondolatot tett követte, engem is meghívtak a műsorba állandó résztvevőnek, és a Mária Rádió 2009. január 9-én sugározta az első adást, mely a Biblia és a tudomány viszonyáról szól. Azóta több mint 200 adásban neves szakértők közreműködésével sokféle témát dolgoztunk fel, remélhetőleg a hallgatók megelégedésére. Az évfordulóra és az azóta elhunyt Gaják atyára az első adás ismétlésével emlékezünk.
Köszöntöm a hallgatókat, László József vagyok, a Mária Rádió újonnan induló műsorának, a Hit és Tudásnak a műsorvezetője. A műsor célja, hogy bemutassa, hit és tudomány között nincs áthidalhatatlan ellentét, a kettő nem zárja ki egymást, sőt. A műsor Nárai Szabó Gábor professzor úr akadémikus, az Akadémia Könyvtárának főigazgatója, és Gaják János, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola volt professzora, a Magyar Katolikus Püspöki Kar Justitia et Pax Bizottságának főtitkára állandó részvételével foglalkozik a tudás, a tudomány, a kutatás különböző területeivel, illetve ezek hitbéli vonatkozásaival, kölcsönhatásaival. A mai téma a Biblia és a tudomány, amellyel tudósok és teológusok, hívők és nem hívők hosszú-hosszú ideje foglalkoztak és foglalkoznak. Második János Pál pápa Fideszet Ráció, vagyis hit és értelem kezdetű enciklikája a hitet és a tudást egyenlőnek mutatta meg. A Biblia tanítása és a tudományos eredmények így összhangba hozhatók, az özönvíz történetét például a geológiai kutatások által feltárt, a Föld minden pontján meglévő üledékek támasztják alá, amelyek egy a bolygónk nagy részére kiterjedő tengerre utalnak. Polányi Mihály tudományfilozófus szerint a tudomány műveléséhez ugyancsak szükség van, vallástól függetlenül hitre, mert a kutatónak hinnie kell a feltételezéseiben, amelyeket beszeretne bizonyítani. Az emberi agy hit nélkül nem képes feldolgozni a tér és az idő végtelenségét. Azt hiszem előjáróban ennyi elég lesz, ugye, bevezetésként.
Igen.
Parancsoljon. Gaják János.
Hát először is azt szeretném aláhúzni, vagy hangsúlyozni, hogy a zsidó-keresztény vallási hagyományban a Bibliának, a Szentírásnak kiemelt szerepe van. Hogyha kérdezzük miért, akkor a válasz roppant egyszerű. Azért, mert számunkra a Biblia az Isten üzenete, az Isten szava. Tehát az Isten szól hozzánk a Biblián keresztül, az Isten üzenetét szóban is közölte velünk. Most itt rögtön meg is állhatok, és egy kicsit visszautalok arra, amit a bevezetőben hallottunk, de azt mondtam, az Isten üzenetét a Biblián keresztül. De nyilván tudjuk, hogy az Isten magában a teremtésben is üzen nekünk, és szól hozzánk. Szól a Bibliában az üdvösségünkről beszél, az örök életről beszél, a teremtett világban pedig az e világnak az e világra vonatkozó isteni üzenet olvasható ki. Bevezetőben ezt szerettem volna mondani.
Ami a kutatást és a tudomány kapcsolatát illeti, professzor?
Néhány évtizeddel ezelőtt azt súlykolták belénk az iskolában, az egyetemen mindenütt, hogy a tudás az egyetlen módja a megismerésnek, és a hit, a vallás ezek ilyen nem csak hogy áltudományos, hanem hát felesleges és előbb-utóbb eltűnő dolgok. Talán ezért is volt, hogy engem rendkívül érdekel a kétféle megismerésnek a kapcsolata, és azt kijelenthetjük, ugye a műsor kezdete előtt arról beszéltünk, hogy a hit és a tudás ugyanannak az igazságnak a megismerésére irányuló tevékenység és két oldala, tehát kiegészítik egymást, nem létezhetnek egymás nélkül.
Ez ugyanúgy, hogy az emberi agyban tulajdonképpen.
Az emberi agyban is mondják, hogy az egyik féltekében inkább az egyik, a másik féltekében inkább a másik székel, persze ezek együtt működnek, igen, erősen.
Igen. A Biblia, azt tudjuk, hogy a társadalomtudományi gondolkodást hogyan alakította, de a természettudományos gondolkodást hogyan alakította?
Hát ez jó kérdés. benne van az egész gondolkodásban a Biblia, nem menekülhet tőle az sem, aki esetleg keményen ateistának vallja magát. Én csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy nagyon érdekes és mondhatnám megnyugtató párhuzam van a Biblia teremtés első könyve, a teremtés könyve és az evolúció elmélete között, mert ami a teremtés könyvében le van írva, az egyáltalán nem mond ellent a jelenleg az evolúcióról, az univerzum történetéről összeszedett ismereteinknek, mind a kettő logikus rendbe illeszhető be.
Van olyan általános vagy középiskola, ahol ezt tanítják ma Magyarországon?
Hát nem hiszem.
Igen. Én azt gondolom most, hogyha a kérdés az, hogy ezt hogyan tanítják, ha ez a kérdés, én azt gondolom, hogy a nevelésben még talán, tehát a felkészítésben, a bibliai ismeretek közlésében, talán közlésére való felkészítésben, talán még nem tudatosult eléggé ez, amiről mi itten beszélünk. Vagyis az, hogy a hit és a tudomány két különböző síkon mozgó megismerési forma. Tehát ebből az következik, és ez egy nagyon fontos dolog, viszont mondtam az elején rögtön, hogy a Biblia, a kinyilatkoztatás az az üdvösségre vonatkozó ismereteket közöl alapvetőlegesen, és nem az evilág életre való ismereteket. Tehát természetes dolog, hogy az örök üdvösség üzenete és az evilági, mondjuk az evilági igazságok és hiteles és elfogadott természettudományos igazságok, ezért már eleve nem ütközhetnek egymással. Természetes, mert két sík, két horizont.
Ennek a műsornak a reklámjában én 20. század egyik legnagyobb tudósát, Albert Einsteint idéztem, aki azt mondta, hogy Isten ravasz, de nem rossz indulatú. Aztán van egy másik Einstein idézet is, amely úgy szól, hogy a kikutathatatlan valóban létezik. Én visszagondolok a magam középiskolai, meg egyetemi tanulmányaimra, de inkább csak a középiskolaira, mert ugye akkor jogon nem tanítottak nagyon ilyen dolgokat. Ezek az idézetek valahogy kimaradtak belőle.
Hát akkor tendenciózus volt az oktatás nyilvánvalóan. Egy új vallás, mondhatjuk, hogy az ateista vallás nevében írtottak mindent, ami más. Csak hogy nem működik, tehát ezt megbeszéltük, ugye, hogy hit nélkül nem lehet még tudományos munkát se folytatni, és főleg, ha szabad egy kicsit ilyen profán módon megfogalmaznom, ha nincs egy hosszú távú jövőképe az embernek, a családnak, a nemzetnek, vagy az egész emberiségnek, akkor nagy baj van.
Mi az, amit a Biblia ma tud mondani a felnőtt generációknak is, de főleg a fiataloknak?
De most ne haragudj, hogy ha szabad, én amit te mondtál, ahhoz még inkább hozzá szeretnék szólni. És én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy az ember gondolkodjon, tanuljon meg logikusan, szabatosan gondolkodni, és felelősen gondolkodni. Megmondom miért. Mert pontosan a gondolkodás az, ami elfelejti az embert addig a pontig, hogy tovább nem tudok lépni, tovább nem tudok jutni. Tehát mi az, amit én észre logikusan be tudok látni, be tudok fogni, annak megvan a határa. A mai buta gondolkodás azt mondja, hogy ami azon túl van, az nem létezik. Na de ez pontosan önellentmondás. Hát honnét a fenéből tudja, hogy az nem létezik? Ami a megismerő, tehát a logikus értelmi megismerő képességem határán túl van.
Pontosan a tudományos kutatás az, ami a határokat és ezeknek az állandó tágulását bemutatja. Tehát minél többet tudunk, annál jobban ráébredünk, hogy mennyire keveset tudunk.
És azt gondolom, elnézést, hogy azt mondom, én az értelmet nagyon-nagyon sokra becsülöm. Mégis, ha valaki nem jut el odáig, hogy rájöjjön arra, hogy az értelmének, az értelmi megismerésnek megvannak a korlátai, akkor attól már nehezebben tudom elvárni a hitet, ami természetes dolog lenne. Most a mai fiatalok racionális idézőjelben vett korábban, hogy a természettudományos gondolkodásával szemben mondom ezt, hogy a gondolkodásnak, a ráció megismerésének a határait is érzékelni kell. Nekem ifjúkoromban, gyermekkoromban ez volt az egyik óriási felismerésem. Elnézést, hogy ezt hozzám. Olyan szó szerint így.
Visszatérve az előző kérdésre, tehát akkor a fiataloknak, de a felnőttebb generációknak is, hogyan szólhat most a Biblia új üzenete? Mi az az újdonság, amit megkaphatnak? Újdonság alatt értek olyat is, ami az elmúlt időszak kutatásai révén derült ki és erősítette meg a Bibliában leírtakat, illetve azokat az eszméket is értem, amelyek az elmúlt évtizedekben jelentek meg, csak nem kaptak még megfelelő nyilvánosságot.
Hát én talán Teilhard de Chardin nevét említhetem, aki egy zseniális kísérletet hajtott végre, és a nagyon erősen vallásellenesnek hitt evolúció elméletét szerintem sikerrel egyesítette, vagy hozta össze a hitünkkel és a Bibliában leírtakkal, és ennek alapján azt lehet mondani, hogy ugye alapja a hitünknek, hogy volt kezdet, és akkor nyilván lesz is vég. Az univerzum történetében is volt kezdet az ősrobbanás. Ezt a Biblia úgy fejezi ki, hogy Isten szólt, legyen világosság, és világos lett. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Azután este lett és reggel az első nap. Tehát a robbanás, amikor az energia kiterjed, és akkor elkezd működni. Ez az első lépés, ami a tudományos kutatások szerint is, és a lelkünknek szóló üzenet szerint is megtörtént.
Szemben a keleti filozófiákkal, amelyek számos kérdésre többféle választ engednek meg, a zsidó-keresztény kultúrkör hatására az emberek határozottabban foglalnak állást. Ez érzékelhető a tudományos eredményeken is, mert a második világháború előtt az európai, a második világháború után pedig az észak-amerikai országok jártak elől. Sokak szerint pontosan éppen ennek a gondolkodásnak következtében, és a többiekre pedig sokkal inkább az eredmények továbbfejlesztése a jellemző. Helytálló-e ez a megfigyelés?
Hát megmondom őszintén, ehhez nem tudok nagyon hozzászólni, tehát inkább csak a magamét hajtogatnám, de talán Bolyák atya.
Egy kicsit azt hiszem, benne volt már abban, amit mondottunk talán éppen, azért vetetted fel, abban már bizonyos értelemben a válasz rejtettem bent van. Én is azt gondolom, hogy az európai kultúra és az európai gondolkodás sajátossága nyilván Amerikát bele, hiszen amerikai Észak-Amerikát, amelynek köszönhető az a fajta fejlődés, amit ma idézőjelben mondom, élvezünk, de mindenképpen elismeréssel az a tudományos és technikai fejlődés. Ugye? És én azt gondolom, hogy tényleg azért két, az én gondolkodásom, az én felfogásom talán kettő tényező az egyik. Az egyik az értelemnek, a tiszta világos értelemnek, a kutató értelemnek, a rákérdező értelemnek, ugye, tulajdonítható, amit ugye a görög kultúrából vettünk. A másik pedig az egyén, az ember, a személynek a fontosságos jelentősége, a személy akciója és tevékenysége, cselekedete.
Be kell látni, hogy a tudomány soha nem képes teljesen feltárni a valóságot, és a valóság tudományos igazságtartalma mindenkorban változik. Ez vonatkozik a Biblia megismerésére is, mert hiszen a 20. század végén, a 21. század elején sokkal több információval rendelkezünk a Bibliában lévő tudásanyagról, és teljesen másképpen értelmezhető mindaz, ami ott le van írva, mint mondjuk akár 100 évvel ezelőtt. Igaz?
Na jó, de hát most vigyázzunk. Tehát a Biblia, nyilván azt mondtam, a Biblia az Isten üzenetét közvetíti számunkra, de egészen természetes, hogy aki leírta, mert van az isteni üzenet, és van, aki leírta, felfogta, leírta mondatokba, vagy különböző írói irodalmi műfajba foglalta ezeket, az a saját korának tudás szintjén és a saját stílusában és saját gondolkodás módján fogta azt föl, és rögzítette, és mondta el. Hát vigyázzunk, tehát ami nem az üdvösségre vonatkozó isteni üzenet, hanem e világi tudás a Bibliában, azon mind a további nélkül lehet vitatkozni. Lehet, hogy így van pontosan, ahogy ő akkor leírta, még ezt mondom, nem a vallási üzenetről van szó, hanem a tudományos, történelmi, vagy bármi más. Azzal lehet vitatkozni, hogy az pontosan úgy történt, mint ahogy ugyanolyan ember volt, mint a többi. Benne volt a saját világában, amit ő tudott, azt alkalmazta, használta föl abban, hogy leírta ezt. És azért elnézést, azért én nem tartom problémának, hogy egy kicsit mindig úgy spekulálgattam rajta, hogy most a Bibliának igaza van, nem úgymond természet van, nem természet fölötti hitigazság dolgában igaza van. Számomra ez nem sokat jelent. Akár igaza van, akár nincs igaza. Hogy azok a zsidó városok, hogy azok a városok mondjuk, amikor a zsidó honfoglalás történt, pontosan ott voltak, hogy a Biblia leírja, számomra ez teljesen közömbös. Sőt, azt tartom normálisnak, hogy nem minden volt úgy, ahogy le van írva. Elnézést, hát most itt elmondtam.
Ezt én magamnak úgy fogalmazom, hogy a Biblia üzenete örök, és változatlan, de egyre többet és többet olvasunk ki belőle. Ahogy a tudományos ismereteink bővülnek és tágulnak, egyre jobban és jobban megértjük.
Hát egyre több bizonyíték kerül elő egyébként.
Igen, tehát összeérnek, tehát itt konvergál, ha szabad idegen szót használom, a hit és a tudás egymáshoz, mert ahogy telik az idő, egyre többet tudunk tudással felfogni, ahhoz képest, amit korábban tudtunk, és ez legalábbis én bennem egyre jobban alátámasztja a hitemet.
Igen, teljesen stimmel, amit mondott. Úgy értem, én is úgy gondolom, hogy a Biblia üzenetét mindig jobban megértjük, a jobb megértés alatt azt is értem, hogy egy kicsit mindig másként, vagy valószínűleg egy kicsit másként mondjuk a mélységeit, akár lélektani, humán szempontból végig gondoljuk, vallási szempontból végig gondoljuk, az mindig mond, minél többet foglalkozunk vele, és tárgyilagosan, tehát objektívan, eltület nélkül, tehát ha csak úgy közelítünk hozzá, nem vagyunk túlságosan vallásos, de ez egy olyan könyv, ami 2000 év vagy 3000 év kultúráját rögzíti. Úgy nyúlok hozzá és közelítem, akkor már rettentő sokat mond nekem. Biztos, minden embernek.
És vannak természetesen örök dolgok, most csak egyet hagy említsek, hogy a világnak volt kezdete. Ugye ezt a tudomány is állítja, és a Biblia is állítja, és mélységesen hiszünk benne. Nem így van ez a keleti vallásoknál, ahol ugye egy körforgásban hisznek, ami állandóan megújul, és változik, aztán megint vissza alakul az eredetivé. Ezzel nekem az a bajom, hogy a felelősség, a személy felelőssége itt egy kicsikét eltűnik, mert hogyha újjászületek, akkor helyrehozhatom azt, amit elrontottam abban az életemben. Ha viszont én nagyon tudatosan élek, és azt tudom, hogy születésemtől a halálomig csak egyszer élek, akkor sokkal nagyobb felelősséget kell éreznem a tetteimért.
Hogyan viszonyul a Biblia más monoteista vallásokhoz, például az iszlámhoz? Hogyan tekintenek ők a Bibliára?
Én azt gondolom, hogy erre a kérdésre megválaszolni csak úgy tudnánk, hogyha sokkal jobban ismernék egyáltalán a muszlim gondolkodást és a Koránhoz való viszonyukat, jobban ismernénk. Nyilván alapvető különbség van abban, ahogy, bocsánat, így mondom, közösen fölvezettük a Biblia értelmezését. Tehát Biblia, mint könyv, isteni üzenet, de mondjuk becsomagolva az illető kultúrájába, gondolkodásmódba, ismereteibe. Nyilván, ami szükségképpen az öltözéke az isteni üzenetnek. De a lényeg mindig a belső üzenet, és azt gondolom, hogy a Korán esetében nem így van. Tehát ő szó szerinti pontos hát mondjuk kinyilatkoztatást értelmeznek. Értelmezik a Koránt, hogy minden szava úgy, ahogy le van írva, úgy Istentől származik. Mi is ezt mondjuk, de ugyanakkor különbséget, na, Istentől származik annyiban, amit emberi sugalmazás, nyilván az is, tehát itt megint egy különbséget teszünk, de éppen ezért mi sokkal, mint ahogy beszélgetünk soha, sokkal szabadabban közelítünk a Bibliához, ami nincs meg a Koránban. És ez egy, mondjuk, ha nem szabadon értelmezzük, abban az értelemben, hogy próbáltuk itten közösen valahogy körülírni, akkor fennáll a veszélye a fundamentalista értelmezésnek. És akkor már is
szabad. Számomra nagyon megnyugtató volt olvasni a Katolikus Egyház hivatalos álláspontját, a kompendiumot, ami 2005-ben jelent meg. Ott le van írva, hogy egyesek a Biblia tanítását szó szerint hiszik, mások pedig átvitt értelemben. Mind a kettő hívőnek tekinthető. Tehát ez rendkívül fontos. Az iszlámban azt hiszem ez a szabadság nincs meg. És ez avval a veszélye jár, hogy az újabb és újabb ismereteket nem tudom integrálni a hitembe. És akkor előbb-utóbb valamiféle törés lesz, amit feldolgozni, hát valószínűleg nem könnyű.
Ja, sokan mondják azt, hogy az iszlámban még nem következett be egyfajta megújulás gondolkodásban is, hogy ez valóban így van-e, vagy sem, hát ez nem a, úgy gondolom, én nem vagyok kompetens ennek a megítélésében.
Ezt én elfogadom, de azért most próbáljuk azért, vagy rögzítsük, vagy fogalmazzuk meg, hogy ennek a megközelítésnek, amiről mi itten beszéltünk, bizonyos értelemben úgymond, hogy szabad megközelítés Bibliának, azért van egy veszélye is. Pontosan az, hogy a Biblia jelentősége, fontossága, súlya az gyengülhet az olvasó számára. A benne lévő isteni üzenet jelentősége, súlya is gyengülhet az olvasó gondolkodásában, hogyha túlságosan, szabadosan közelít, nem?
Szerénynek kell lenni. Tehát ez a lényeg. Tehát ha valaki elég szerény, akkor nem fogja megújítani a Bibliát saját képmására, hanem követi annak a lényegét és a mélyiségét, és akkor abban a pillanatban már szerintem föloldhat
önben. Itt van az a bölcs mondás, nem tudom szó szerint, hogy a Bibliát ne saját magadhoz igazítsd, hanem magadat igazítsd a Bibliához.
Pontosan. Ezt mondtad. Pontosan.
A bölcsesség legbiztosabb kezdete a tanulás utáni vágy. Tanulni akarni annyi, mint szeretni a bölcsességet. A bölcsesség szeretette a törvényeinek megtartása, a törvények megtartása a halhatatlanság biztosítéka, és a halhatatlanság eljuttat Isten közelébe. Ez az idézet ugyancsak a Bibliával kapcsolatos, és én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent kifejez abból, ami mai beszélgetésünk során elhangzott. De nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Önök a Mária Rádió új műsorát hallották, a Hit és Tudást, amelyben Nárai Szabó Gábor professzor és Golyák János professzor emeritus beszélgetett a Bibliáról és a tudományról. A műsorvezető László József volt.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Hit és Tudás.